műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem nagy ember, nagyon nagy sportoló. A Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a Veszprém szakmai igazgatója és a magyar kézilabda válogatott csapatvezetője. Nagyon-nagyon eredményes, ebből már valószínűleg ki is találhatták, egy nagyon eredményes, világszinten iszonyatosan elismert, meghatározó egyenisége a sportágnak, Nagy László a vendégem.
Szia Laci, hogy vagy?
Sziasztok, köszöntök én is minden kedves rádióhallgatót.
Annyi mindent el lehetne rólad mondani, így ahogy elkezdtem gondolkozni, és a felvezetésben is eszembe jutott rengeteg minden, hogy milyen szép életpályát jártál be. De mielőtt még ennek nekiugrunk, nekem van egy olyan kérdés, ami iszonyatosan érdekelne. Miért nem a kosárlabda?
Kosárlabda volt az életem.
Tudom,
szerves, igen, szerves része. Ugye előzménye az, hogy apu válogatott kosárlabdázó volt, tehát én is a sportkarrieremet a kosárlabdával kezdtem. Székesfehérvári születésű vagyok, szegedi nevelkedésű, és gyakorlatilag ott kezdtem el kosárlabdázni. A kézilabda az meg úgy jött az életem, hogy általános iskola felső tagozatában a fiúknak kötelező volt kézilabdázni, és gyakorlatilag az iskolák közötti bajnokságban felfigyeltek rám a szegedi kézilabdaklub vezetői, lecsaltak edzésre, és akkor szépen így átvándoroltam a kézilabdára. Előzményként a kosárlabdához hozzátartozik, hogy Amerikában nekem ösztöndíj lehetőségem volt, hiszen utánpótlás válogatott voltam a kosárlabdával, és az utánpótlás válogatottal Amerikában voltunk egy edzőtáborral, felfigyeltek rám. Csak annyira fiatalnak éreztem magam, hogy azt a lehetőséget, illetve a kosárlabdát azt elengedem, és akkor jött így a kézilabda.
Egyedül döntöttél ebben?
Nyilván apáik ott voltak, a háttérben szülők ott voltak, a háttérben viszont a döntés az azt mondták, hogy az én kezemben van. Azért 12-13 évesen nehéz egy ilyen nagy döntést meghozni. Talán a kicsit a félsz is bennem volt, meg a kézabda iránti érdeklődés, meg a szeretet az a feleterelte a döntésemet, hogy a kosárlabdát azt engedjem el, és akkor így jött a kézabda.
Most mondtad, hogy miért a kézabda, de mi dönti el azt, hogy valaki valamiben tehetséges, a másikat meg szereti, és tehetséges is, és amúgy 209 centi és balkezes, tehát ez mindenki ilyen játékosokat keres kézilabdában, kosárlabdában, sőt, nem állok zsákba macskát, vízilabdában is, iszonyatosan jó az alkatod, tehát nagyon-nagyon jól tartod még magad most is. Én szerintem bármely sportágban nagyon-nagyon sokra vietted volna, úgy döntöttél a kézilabdában viszont sokra, és ez meg is történt. Nem szoktál azon gondolkozni, hogy mi lett volna a kosarazol?
Az, hogy mi lett volna, ha ez olyan furcsa, nyilván ezt már nem fogjuk megtudni. Egy biztos, jó döntés hoztam akkor, amikor a kézilabdát választottam. Az eredmények azt gondolom, hogy ezt támasztják alá, az, hogy a kosárlabdá vagy adott esetben más sportágban mi lett volna, ha ismételten ez a kérdés. Jó lett volna, hogy egy jós mondjuk ezt így meglátta volna, vagy egy látnok, hogy mi lett volna adott esetben.
Te mit mondasz, mi lett volna?
Nem tudom, nyilván ezzel az amerikai ösztöndíjjal azt mondom, hogy egy lépéssel közelebb lettem volna az NBA-hez, aztán lehet, hogy elmentem volna a sűjesztőbe gyakorlatilag, azt nem tudni, hiszen azért tudjuk, hogy Amerikában egy jó kosárlabdázóból rengeteg van igazából, úgyhogy nagyon extrának kellett volna, hogy legyek adott esetben ebbe a sportágba, úgyhogy ki tudja, hogy mi lett volna, hogyha a kosárlabdánál maradok. Viszont egy kérdés az mindenféleképpen megfogott, amit feltettél nekem, hogy miért, és erre azt a mondani, hogy gyerekkorban a sikerélmény. Addig még sajnos a kosárlabdában Szegeden nem volt lehetőség nemzetközi tornára menni, ezzel kosárlabdával nem tudtunk menni, igen. Ezzel szemben a kézilabdával igen, utánpótlás szinten Olaszországban és Svájcban voltunk, ahogy bekerültem a kézilabda csapatba, egy-egy nemzetközi tornán, mind a kettőt megnyertük ráadásul, és Svájcba meg engem választottak a torna legjobb játékosának. Tehát a sikerélmény az mindenképpen meghatározta az, hogy igenis ezzel a sportággal lehet, hogy több keresni valóm van, mint adott esetben a kosárlabdával. Meg hát Szegeden ugye az a hangulat az mindenképpen elragadott. Tehát, hogyha a kézilabda pályafutásomat nézzük, akkor nekem a B középből indult Szegeden, úgyhogy ezt most a szegedi hallgatott kicsit lehet, hogy furcsálják. Minden esetre ezek a tények, és tényleg az a hangulat még a régi sportcsarnokban Szegeden, ami a kézilabda meccseket övezte, az az egyedi volt.
Ügyes voltam más sportágakban is?
Futballoztam 2 hétig a Tiszavolán Egyesületébe, ott Svédországba készültek egy tornára, megsérült egy játékosuk, végülis nem mentem ki, nem tudtam kimenni. Atlétikában iskolák közötti bajnokságban magyar bajnok voltam, ugye gyakorlatilag úgy, hogy atletizáltam is ilyen szinten, cselgáncsozni jártam egy hetet, úgyhogy röviden így ennyi így a pályafutás. Imádtam mozogni, tehát nem tudok egy helybe ülni, úgyhogy nekem ez a mai munkám is, a jelenlegi munkám tökéletes, hiszen rengeteget megyek irodai asztalnál, relatív kevés időt kell eltöltenem, ami azért számomra megnyugtató.
Képzeld el, hogy vannak, ugye van egy kézabda iskolád is. Képzeld el, hogy találsz egy kis nagy Lacit magadnál, és azon gondolkozik, hogy ő most kosaras legyen, vagy focizzon, vagy kézilabdázzon. Mindenki ilyen sportolót keres, vagy ilyen alanyt keres, mint te voltál. Hát lényegében akkor az, aki tudatosabban tudja ezt kezelni, ő nála lesz majd sikeres ez a sportoló, és szerencsére idehaza, vagy tehát nem szerencsére idehaza, a kézilabda nagyon jó helyzetben van, sok jó játékossal, jó bajnoksággal, és hát bőven van esély szinte bármire, akár klubcsapatban, akár válogatottban játszol is. Elkezdődött a kézilabda pályafutásod, és ahogy ha végignézzük, nem voltál túl sok csapatban, és ez szerintem ez példás, mert ez a klubhűségedet is igazolja ilyen szempontból, de hogy csak riválistól riválisig tudtál menni, ez is annyira érdekes, hogy nem az van, hogy, mert ugye Szeged, Veszprém, Barcelona egy nagy körrel, tehát Szegeden indultál, utána Barcelona, és utána Veszprém, és ott is fejezted be, és most is ott vagy, hogy ezek így véletlenül jöttek, ez nem fordult meg sose a fejedbe az, hogy milyen lehet azért egy konkrétan a riválishoz igazolni, mert azért van jó néhány sportág, ahol látjuk kívülre, és ugye én nézőként éltem meg a te átigazolásaidat, hogy ez egy kihívás volt számodra, vagy ez így hozta azért, és nem foglalkoztál vele, hozott ez egy extra terhelést, vagy inkább hozzáadott ahhoz, hogy te bizonyítani akarja itt is, ott is, amott is, ahol voltál.
Azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek az életben, legalábbis én így gondolkodom. Gyorsan belecsöppentem a felnőtt életbe, hiszen 16 évesen bekerültem a szegedi felnőtt csapatba, és ott 1-2 év eltelte után ugye megjött a Barcelona. Barcelonában legkésőbb 2003-ban kellett volna, hogy kimenjek, olyan előszerződésem volt, csak a spanyol királyi családban beházasodó Urdangarin volt azon a poszton, ahol én is kézilabdázom, és gyakorlatilag...
Kitúrtad?
Igen, kicsit eltúlozva. Nem, hát nyilván ugye a protokolláris tevékenység miatt a királyi család jelezte Urdangarin úrnak, hogy jó lenne, hogy ezt a kézilabdát befejezni, és gyakorlatilag ugye így gyorsult fel az én kiszerződésem, és hát Barcelonában ugye 12 évet töltöttem el.
Először csapatkapitány is volt.
Igen, a végén 2 évet voltam csapatkapitánya külföldiként először a klub történelemben, úgyhogy óriási megtiszteltetés volt, és büszkeséggel viseltem a katalán csapatkapitányi karszalagot. A másik meg az, hogy először egy 7 éves szerződésem volt, tehát 19 évesen már egy 7 éves szerződést kötöttem.
Gondolj be, Laci, 7 éves. Azért akkor. Most azért a 7 éves szerződések azok nem
hát, már gyakoriak. Nem is szabad, ugye? Tehát a törvény maximalizálja 5 évben ráadásul.
De igen, még felnőttben sem. Felnőttben,
igen, 5 év a maximum, úgyhogy igen, az a 7 év gyakorlatilag a világ legjobb csapatába. Részemről is egy óriási kihívás volt, mert azt gondolom azért a Barcelona része is egy kockázat, hiszen az egy dolog, hogy van egy 19-es balkezes magyar srác, akiben látnak potenciált, de ott azért magasak voltak az elvárások, és velem kapcsolatosan egyből be is dobtak a mély vízbe. Tehát én nem a B csapattal kezdtem meg a C-vel, hanem konkrétan az első csapat kötelékébe kerültem, és hát ott kellett nekem megállni a helyem és beépülni a Barca csapatába. Aztán ugye az első 7 éves szerződés sem lejárta, akkor volt több lehetőségem is eligazolni, viszont az álmom az lett volna, hogy Barcelonából vonuljak vissza, és a másik szerződésem lejárt, akkor már nem tudtunk megegyezni a klubbal, és nem feltétlen anyagiakból kiindulva, hanem a szerződési időtartamával kapcsolatosan nem tudtunk dőlőre jutni, és akkor emellett párhuzamosan meg ugye jött a Veszprémi ajánlat is. Tudni kell, hogy még Szegeden kézlabdáztam, akkor már a Veszprém szeretett volna leigazolni. 2005-ben, amikor a szerződésem lejárt előtt volt, az első szerződésem lejárt előtt voltam, akkor a Veszprém szintén leszeretett volna igazolni, és hát ugye 2012, amikor szintén lejárás, vagy lejárt előtt voltam, a szerződés lejárt előtt voltam, akkor Veszprém ismételten felvette velem a kapcsolatot. Szegedi nevelkedésűként azt mondtam a menedzseremnek, hogy mindenhova csak Veszprémben el. Aztán egy olyan koncepcióval, szakmai koncepcióval rukkoltak elő, ami számomra tényleg nagyon szimpatikus volt, hiszen a veszprémi klub történelmében szerettek volna egy bajnokok ligája győztes csapatot összekovácsolni, ugye akkor már a Final Four-os rendszer volt, és hát az első cél az volt, hogy alapvetően jussunk be a Final Four-ba, aztán egy hétvége alatt meg bármi megtörtént, hát többször játszottunk döntőt, viszont sajnos nem sikerült megnyerni, úgyhogy ez mindenféleképpen számomra egy új kihívás elé állított, és ugye itt annyit mindenképpen élik megjegyezni, hogy a kori szegedi vezetők is felvették velem a kapcsolatot, viszont egyezkedés sokra nem jutott, tehát a Veszprém az kitartóbb volt, és komolyabb szakmai koncepcióval jött elő.
Nagy László kézabdázzal beszélgetek. Laci, nem fogod megúszni a kérdéseimet, végig szaladt szinte az egész életed el gyorsan, amit a sport pályafutásodon. Egy picit lassabb léptekkel haladnék, és még visszatérnék Szegedre, hogy milyen volt Szegeden, hogy érezted magad ott? Mert ugye, amikor valaki eligazol lényegében az első csapatától, az mindig nagyon-nagyon nehéz, mert még akkor is, hogyha csapatsportról van szó, és akár az ellenfeleket is ismerheted már oda, ahova mész, és tényleg a Barcelona a világ egyik legjobb csapata, és nem csak azzal, hogy a kézilabda csapata jó, de hát ugye az ott egy óriási család Barcelonában, amit talán még itt arra nem is láttál, csak hallottál, de majd erre is elkérdezek. Milyen volt Szegeden? Milyen volt ott megtanulni kézilabdázni, ott élni? Milyen volt elhagyni?
Én a mai napig imádok Szegeden lenni, úgyhogy az életem szerves része. Soha nem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem, úgyhogy egyértelmű általános iskolai rész, középiskolai rész, mint klub, a Szegedi klubnak a történetem, múltja, jelenje az elképesztő, úgyhogy csak köszönettel tartozom feléjük, amikor ugye az élő szerződésemből elengedtek Barcelonába. Nyilván nem kevés pénzt kapott a klub értem, de megérdemelték, úgyhogy én csak jó gondolatokkal tudok a szegedi éveimről beszélni, meg a tapasztalatok is olyanok voltak, úgyhogy egyértelmű a szülői háttér az mindenképpen jó volt, megnyugtató, és egy stabilitást adott, akik elsősorban ugye a szüleim, hogy maximálisan támogattak mindenbe. Úgyhogy apu élsportoló volt, tudta, hogy milyen lemondásokról jár, anyu hobbista, de imádta a sportot, imádja mai napig a sportot, és gyakorlatilag ilyen háttérre azért könnyebb volt bizonyos döntéseket is meghozni.
Hát ez jó, hogyha ezt mondod, hogy könnyen, mert azért a szülők, hogyha sportolnak, azért nagyon bele tudnak szólni a gyerek irányába, vagy döntésébe, hogy milyen irányba menjen, milyen sportágat válaszol, azt, hogy csinálja. De akkor ti nem szakmáztatok otthon nagyon.
Nem.
Se kézilabda, se kosárlabda, se semmi.
Abszolút nem. Abszolút.
Ez a szülői nagyságot mutatja azért, mert vannak önjelölt szakértők otthon azért, apu, anyu, névszó vagy címszó alatt futvanak, és akár még az edzőknél is nagyobb okosságot tudnak mondani. Nem minden esetben támogatva ezzel a gyereket, de akkor te szerencsés helyzetben voltál.
Abszolút, és azt gondolom, hogy ez ami most napinkban jellemző, ez a szülői idézőbe okoskodós háttér, feltételezem, hogy jó szándékkal teszik, de nem a jó szándékú oldalá, vagy nem feltétlenül jól jönnek ki ebből a gyerekek, és inkább ugye pont ők isszák meg a levét, és talán 30 évvel ezelőtt, vagy 20 pár évvel ezelőtt nem ez volt a jellemző. Legalábbis nálunk családon belül biztos, hogy nem.
Szerintem mázista vagy, azért ez nagyon egyedi dolog, hogyha valaki sportol, és fel tudja mérni azt, hogy a gyerek érdeke pontosan, micsoda. Valószínűleg nagyon sokat köszönsz nekik is ebben, hogy most itt tartasz. És utána jött Barcelona. Mivel találkoztál ott Barcelona? Mert azért Barcelona önmagában is, hogy ilyen misztikus az egész, hogy a spanyolok nagyon jók, nagyon kellemesek, oké, de Barcelona, és akkor a saját sportágadnak lényegében a top csapatához tudtál igazolni, és ugye, ahogy említettem, az egy óriási család a labdarúgása, meg minden mással együtt egy gyönyörű városban.
Igen, legfontosabb a profizmus, úgyhogy ez a szemlélet az mindenképpen elragadott, és igyekeztem 19 évesen felnőni a legjobb játékosokhoz, akik ugye a csapattársaim voltak. Ami nagyon szembetűnő volt, az a segítőkészségük. Tehát ami nem csak a kézabdával kapcsolatos, hanem magánéletben, telefonvásárlás, autóvásárlás, ingatlannak a megtalálása, mi alapján nézek, hogy keresek, merre keresek, tehát minden egyes játékoshoz kötött valamilyen fajta ilyen jellegű segítőkészség, meg persze a klubvezetőktől. Viszont ugye nagy klub és fociklubról lévén szó, megkaptuk az edzésprogramot, természetesen nekem külön edzésprogramon is volt, 19 éves azért volt még miben fejlődni, megkaptam, és onnantól kezdve azért nagyjából magára volt utalva az ember. Ugye én egyedül mentem ki, az első évben egyedül voltam teljesen, úgyhogy gyorsan fel kellett venni ezt a ezt a ritmust, viszont ugye a mediterrán országokra jellemző ez a kényelem, ez a tipikus, hogy manjána, ugye az azt jelenti, hogy majd akkor holnap elintézzük, de ha elérkezett a holnapi nap, akkor szintén azt mondták, hogy akkor majd holnap intézkedünk. Visszatérve a szakmára, kézilabdára, ami jellemző volt az edzésekre, az, hogy ők egymás között is versenyeztek edzésen.
A játékos.
Abszolút, egy egészséges rivalizálás mindenképpen megvolt, ami alapvetően a csapatnak a teljesítményét vitte előre. Ugye volt egy olyan edző, aki engem kiszerződtetett a Valero Rivera, történelem egyik legsikeresebb edzője, mint klubszinten, mint pedig válogatott szinten, aki hát most csúnya szóval azt mondja, kézilabda Fidel Castro-ja volt, hiszen olyan markáns, olyan karakteres személyiségről, vagy személyről beszélünk, aki nagyon rendet tudott tartani az öltözőbe, azért ott is voltak erős egyéniségek, de ő abszolút a hierarchiának a csúcsán állt, és szerintem ez így volt rendjén.
Más az a kézilabda, mint az itthoni, vagy maradjunk a Szegedénél, hogy óriás változást érzékelt, amikor oda átléptél, hogy jó kézilabda ez a voltál már akkor, mikor elmentél, de úgy érezted akkor is abban a pillanatban, hogy húha, itt meg fog tudni felni, hogy húha, itt ez nagy ez a mellény, vagy itt nekem nagyon-nagyon össze kell szedjen magam.
Maradtam a realitás talaján, és gyakorlatilag ugye tudtam, hogy 19 évesen én még hozzá képes semmit nem tudok a kézilabdáról, van egy irgalmatlan nagy tehetségem, meg adottsága, ugye magas voltam, balkezes voltam, meg tehetséges, de azért ezt munkanélkül nem lehetett volna ilyen sokáig a toppon húzni gyakorlatilag, úgyhogy rengeteg excelt bele kellett nekem tenni. Viszont, hogyha összehasonlítjuk Szegedet, vagy a magyar kézilabda légkört mondjuk az ottanival, egy baromi egyszerű példa, elindult az edzés, 50. perc környékén jártunk, és gyakorlatilag összehívta az edző a csapatot a középkörbe, és kérdezte, hogy fáradtak vagytok, és mondta, igen, bezavart bennünket a tusolóba, azt, hogy holnap akkor mindenkit frissen akarok itt látni. Ezzel szemben Szegeden edzünk, soha nem fogom elfelejteni, 18 óra 27-et mutatott az óra, ami ki volt ír, és 5-től fél hétig edzettünk, Szegeden utánunk jött a kosárlabda csapat, és ugye volt még 3 perc, de hát az edző úgy gondolta, hogy már azt a munkát elvégeztük, amit kitűzött már, aztán még 3 perc, akkor álljatok fel az alafonnal, és alafonaltól alafonáig futottunk. Ne kérdezzétek meg, hogy miért. Csak hogy az volt, hogy neki be volt lőve, hogy 1 óra 30 perc az edzés, 1 óra 27-kor ő elvégezte a munkáját, amit kitűzött, viszont volt még 3 perc, és akkor alaptól alapig futkároztunk.
Nagyon jó ezt látni, amikor megtapasztalod azt, hogy itt mi van, meg ott mi van, és akkor ezt így szépen viszed magaddal. Mi az, amit Barcelonában, mint játékos, így azt mondta, hogy ezt ott megtanultam?
Én azt gondolom, hogy ember tudtam maradni, illetve embert faragott belőlem Barcelona, ugye kikerültem úgymond kölyökként, és felnőttként értem haza, és hogy ennek van egy szakmai, vagy egy sport része, mert hiszen van egy magánéleti része, és ami mindenképpen magával ragadott, hogy ezek a világsztárok, elsősorban a kézilabdások, utána egy picit beszélnek a fociról, igen, jó, akkor még nem voltam. Ők megálltak mindenhol, mindenkivel fotózkodtak, mindenkivel aláírást osztogattak, jó példát mutattak, és a focisták is ilyen nyitottak voltak, úgymond velünk. Tehát a szurkolókkal lehet, hogy nem, de viszont velünk kézilabdásokkal igen. És ez mindenféleképpen nagyon szimpatikus volt számomra, hogy ugyanúgy a világ legjobbjai elemen tudnak emberek maradni, és velük is lehetett kommunikálni. És ez nagyon kinyitotta nekem ezt a szemléletet.
Hogy működik ott a klub élet?
Ugye a szlogenje is az, hogy katalánul mondani, hogy mész kőn klub, gyakorlatilag több mint egy klub, és ugye ez a hangulat, ez tényleg, hogy mi így beszélünk róla, de ezt én sem tudtam még felfogni az első évemben. Ahogy viszont napi szinten mélyre vált a klubnak az élete, úgy kezdtem ezt az életérzést magamba szippantani. És tényleg erről nehéz beszélni, ezt át kell élni. Hát egy óriás klubról beszélünk, nagyon sok szakosztálya, aminek a csúcsán egyértelmű, hogy a fociál, ez nem kérdés. Utána van hát gazdaságilag egy elképesztően erős kosárlabda szakosztálya, van egy kézilabda szakosztály is volt, ami nagy divat ott a mediterrán országban, ez a teremkorong. Gyakorlatilag a kisebb szakosztályokat most nem említem, de azért mi árnyékban voltunk, ellenben a klubnak a legeredményesebb, úgymond profi szakosztálya kézilabda még a mai napig.
Említetted, úgy tervezted, hogy ott fejezed be. Aztán mégiscsak eljött 12 év után az időszak, amikor mégsem ott fejezted be, hanem hazatértél Magyarországra, Veszprémbe, ami szerintem nagyon sok mindenkit meglepett akkor, és volt előtte egy kisebb húzavona, ugye a válogatott kerettagsággal kapcsolatban voltak találgatások, hogy akkor 3 évig vajon miért nem játszottál, és ez az így valahogy, tehát én is kívülről néztem ezt az egészet, semmi olyan információm, vagy belsős információm nem volt, hogy itt mi zajlik esetleg a háttérben, és akkor különböző okokra hivatkozva ez a 3 év eltelt, és akkor mindenki megrettent, hogy hát Nagy Laci akkor spanyol válogatott lesz. Nem fogok rá kérdezni, hogy ennek volt a realitása, de hogy ez egy olyan időszak lehet sportolói szemszögből, ami azért nem egy komfortos. Tehát, hogy kívülről mi láthatjuk úgy, hogy most a Nagy Laci nagyon tudatosan hezitál, és akkor vagy ez, vagy az, de azért akármennyire is szeret valaki külföldön élni, és megtalálja akár a csapatot is, ahol ő megvalósítani tud, hiszen Bajnokok Ligáját is nyertetek kétszer is a csapattal, meg azért, hogy említetted, lényegében egy olyan klubban voltál, ahol amit azt az életérzést el sem lehet mondani, azt meg kell élni, át kell adni. Nagy valószínűség akkor olyan nincs itthon még, tehát ez azért nehéz itthon akár megtalálni is. Ugye teltek az évek, a magyar válogatott számított rád, nagy valószínűséget te is szerettél volna itt játszani, és volt egy feszültséged, vagy nézeteltérésed, vagy megoldandó kérdésed az akkori szövetséggel. És nagyon érdekes az, hogy akkor ezt játékosként láttad, és most már vezető vagy elnökségi tag a szövetségben, hogy hogyan tekintesz vissza az akkori Nagy Lacira, jól tette azt, amit tett, azt kellett tennie, amit tett, hiszen volt benne egy lehetőség, hogy spanyol válogatott lettél, hiszen megkaptad a spanyol állampolgárságot, a magyar is. A nézők vagy a közönség, akik elkötelezettek voltak a Sportág, Veszprém, magyar kézoda válogatott és irántad is, hiszen te voltál a vezéregyeniség az akkori csapatnak is. Nagyon szerettek volna vissza, viszont úgy ellenet fordultak, akkor volt egy ilyen ellenhangulat. Ezt hogy kezelted akkor belülről, és utána hogy látod ezt most vezetőként, mint játékos akkor?
Kaptam hideget, meleget is, hogyha újra abban az időszakban kéne lenni, akkor szerintem hasonlóan cselekedtem volna. Nagyjából elmondtál mindent, annyit javítanék benne, hogy nem volt nekem soha spanyol útlevem, tehát nem jutottunk el odáig, hogy spanyol állampolgár lettem volna. Viszont kétségtelen megkeresett a spanyol szövetségi kapitány, hogy nem játszanék a spanyol válogatottba. Ugye ennek az indítéka az volt, amit említettél részben, hogy itt a magyar válogatottól vissza vontam a szereplésemet, hiszen rendezetlenek voltak a körülmények a háttérben. Én a magam életét értem, soha nem érdekelt nagyon a külső befolyás, hogy ki mit gondol. Rólam elsősorban magamnak szerettem volna megfelelni, hogy a magamnak meg tudok felelni, és ezzel mondjuk boldogságot tudok okozni a szurkolóknak, azt annak megszántól körülni. Gyakorlatilag úgy, hogy nem volt spanyol útlevem, ez biztos, hogy elindította a Spanyol Kézzelő Szövetség egy folyamatot ahhoz, hogy spanyol útlevélhez jussak. Ugye jött a veszprémi szerződés gyakorlatilag, és a akkori klubvezetőkkel, illetve illetékesekkel arról beszéltünk, hogy szeretnék, hogyha a magyar válogatottnak újra a tagja lennék. Ugye ezzel az akkori szövetségi kapitánnyal is egyeztettünk, mármint hogy a magyar szövetségi kapitánnyal is egyeztettünk, úgyhogy így született meg az a döntés, hogy valóban közel 3 év kihagyás után, 2 év valamennyi után csatlakoztam a magyar válogatotthoz, és ugye egy olimpiai selejtezővel kezdtünk, amivel kivívtuk a kvalifikációt a londoni olimpiára gyakorlatilag, és ott kapcsolódtam be a újra válogatott munkájába.
És ugye Veszprém, mit szólt ez Szeged?
Nem örültek neki annyira, hogy tudtam, hogy valamivel fognak készülni, hiszen az első Szeged-Veszprém mérkőzés számomra azért elég pikáns volt még a régi szegedi sportcsarnokba. Nem tudom, mert nem láttam, csak utána hallottam, hogy ugye a kézzelapálya méret az 20x40, és a szegedi B közép az a rövid oldalt volt a kapu mögött, és egy 20 méter hosszú transzparenst húztak ki, ami nem feltétlen volt kedves számomra, de mint mondtam, tudatosan tudtam kezelni ezt a mérkőzést, és direkt nem néztem, nem volt kontaktusom a szurkolótáborra, amit hallottam, azt hallottam meccs alapján, drága anyukámat emlegették, úgyhogy túl vagyok rajta, sokak szemében biztos ez még szálka. Ilyen a sport gyakorlatilag, szerintem nem én vagyok az első Szeged-Veszprém-Veszprém-Szeged játékosként, aki mind a két klubban is megfordult, úgyhogy tudomásul vettem, és tényleg elég tudatosan tudtam ezt kezelni, és akiben tüske van, a sajnálom, aki meg azt mondja, hogy Laci, ez van, ment tovább az élet, azt meg megköszönöm, hogyha így fogja fel.
Hát szerintem a szurkoló hűség az nagyon fontos. Azt viszont valóban meg kell érteni, hogy a sportolónak azért lehet saját szabad döntése is, és hogy több szempont alapján kell döntést hoznia, mint az, hogy mit szeret és mit nem szeret. Tehát itt azért van egy sport életciklus, vagy sportoló életciklus, amit vannak olyan kívások, ami ugye a Veszprém ezek szerint akkor sokkal jobb feltételeket projektált veled kapcsolatban, és ugye játszottatok BL döntőt is.
Veszprémben három BL döntőt játszottunk, igen.
És végül is ott fejezted be a pályafutásodat, a szurkolók nagy szereteté övezett végig téged. azt hiszem az első mérkőzésed, amikor játszottál, szerintem még én ott is voltam. És egész addig nagyon furcsa volt látni, és én tényleg úgy gondolok rád, mint egy ilyen esett tanulmányra, hogy egész addig, amíg lebegtetve volt, hogy mi fog történni, addig nagyon-nagyon nem szerettek. Aztán, amikor hazatértél, akkor meg pont amennyire nem szeretek, annyira szeretett mindenki, és akkor annyira szurkolt neked mindenki, és csak a te nevedet kiabálták Veszprémbe, sőt, még a válogatottban is egy csomószor. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes látni a szurkolónak ezt a fajta mozgását, hogy finoman fejezzem ki magam, hogy hogyan melléd álltak. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt. Ugye Veszprémbe igazoltál, ott is fejezted be a pályafutásodat, ott kezdtél el, már nem okvetlen az íróasztal mögött, mert csak a pálya mellett vagy mégis, és meghatározó alakja és személyisége, vagy nem csak a Veszprémnek, hanem a magyar kézilabdázásnak is. Nagy váltás volt a számodra, vagy ugye elkezdtél rá készülni, hogy akkor majd szépen lassan abba hagyom, egyszer csak majd lejár a szerződésem, és akkor majd itt fogok maradni. Ez egy nagyon egyértelmű dolog volt.
Akkor hazadértem 2012-ben, hogy az akkori klubvezetők említették azt, hogy ha majd egyszer be szeretném, vagy tervezem befejezni a pályafutásomat, akkor a klubban azt mondták, hogy idézőben bármilyen munkát elvégezhetek majd, tehát mindenféleképpen örültem ennek a bizalmas feladatkörnek majd a betöltésére, illetve a szövetségi szinten azt mondta, hogy esetleges, hogyha befejezem a vállalatbeli szereplésemet, akkor szeretnék, hogy a szövetség kötelékébe maradjak. Aztán így jött végül is ez a lehetőség, hogy tudatosan készültem én már a pályafutásom befejezésére, hiszen új kihívás elé állhattam gyakorlatilag mind Veszprémi klubnál, mind pedig a szövetségbe, és úgy voltam vele, hogy inkább én vonulok vissza, mint bármelyik szervezet visszavonultasson, vagy esetlegesen szólja, hogy most már nem számítunk rá.
Tehát jól éreztem magad, meg minden rendben.
Igen, csak azt mind fizikálisan, mind mentálisan szerintem egy-két évet ilyen magas szinten simán el tudtam volna még kézlabdázni, azonban ez a döntés megjött. Egyébként pszichológushoz elmentem, de belülről már éreztem és tudtam, hogy ez a döntés megfogalmazódott bennem, de még egyszer mondom, hogy a pszichológus hatására, aki szintén azt mondta, hogy terembe, hogy és tényleg bármilyen hiányérzet nélkül ott hagyhatom a kézilabdapályát, mint játékos. Aztán ugye volt ez a lehetőség, hogy sportvezetőként mind a klub felől, mint pedig a szövetségbe egy olyan munkát töltettem be, vagy olyan állást töltettem be, ami továbbra is a kézilabdával kapcsolatos.
Nagy László kézilabdázóval beszélgetek továbbra is. Nagy változást hozott ez az életedben? Tehát úgy gondoltad, hogy amikor már nagyon jó játékos voltál, szinte mindent megnyertél, a világ legjobb játékosának hirdettek ki, a világ legjobb játékosaival játszottál együtt két nagyon erős bajnokságban. Azt gondolom, hogy a óriási hiányérzeted talán nincs, biztosan van, mint sportoló, mert azért a sporton akármit is nyer, azért mindig marad benne hiányérzet. Nagy változás volt ez az életedben? Hogy akkor most neked nem a pályán, a pálya mellett kell, hogy álljál, és el kell kezdeni megérteni a sportvezetőket, hogy akkor ők miért olyan dinamika alapján gondolkoznak, vagy mozognak, és ugye más, és ki kell lépni a csapatból. Ezt mennyi időbe telt ez neked, mire úgy láttad magad kívülről, hogy most már inkább sportvezető vagy, mint pályán lévő játékos?
Teljesen más, igazából az érdek képviselet is, viszont ugye kezdetben nagyon furcsa volt, és ez volt a legfontosabb, hogy minél hamarabb le tudjam ezt vetközni, hogy úgymond a volt csapattársak meg barátok fölött vagyok, és gyakorlatilag az érdek nem biztos, hogy megegyezik. Ugye a közös az volt, hogy mindenki győzni akar.
Mondták ezt neked, hogy Laci megváltozta?
Így nem hallottam vissza, de biztos, hogy a hátam mögött ezt megkapom, és sajnos, vagy nem sajnos, ez normális. Igyekszem az emberi oldalát továbbra is tartani, meg a barátok, az a mai napok barátok, viszont amikor egy szerződés hosszabbítását kellett tárgyalni, vagy esetlegesen lejáró szerződésre azt mondja, hogy bocs, haver, ez ennyi volt, mert az edzőnek meg a klubnak más az elképzelése, és nem veled, hanem mással gondolkodunk, akkor itt utána megtalálni azt a volt baráti viszonyt, és a profizmus, és azt gondolom, hogy egy profi játékos az elfogadja a tényeket, és azt mondja, hogy oké, rendben van, a barátság az tovább megy, viszont a profizmusból kiindulva pedig ilyen döntés született, amit nekik akceptálniuk kellett. Ezekkel találkozom a mai napig, inkább ilyenből volt. Biztos, hogy volt olyan játékos, aki sértődötten távozott, és adott esetben mondjuk ezt velem kapcsolatosan tette meg. Ilyen az élet, nem rossz indulat vezérelt, hanem az, hogy egyszerűen ilyen szakmai döntés született. Egyedül nem hozok meg döntést, mindig az akkori vagy az aktuális edzőkkel hozunk meg szakmai döntést, amire a vezetőség adott esetben rábólint. A mai napig tanulok. Ez olyan, mint egy gyerek születés, vagy egy születéskor, nem tudunk még járni. próbálgatjuk magunkat, fölállunk, teszünk 3-4 lépést, letöltjünk, újra fölállunk. Ez ugyanúgy nálam is itt a sportvezetői pályafutásom kezdete óta a mai napig egy tanulmány. És ugye ez igyekszem bele magamba szippantani ezeket a dolgokat, nagyon élvezem, és igyekszem a maximumot kihozni belőlem, és ami nem sikerült mondjuk játékosként, és itt a hiányérzetre gondolok, egyértelműen a Veszprém Bajnokok Ligáját nyerni, meg hát természetesen, hogy a vállalatot szinten egy érmet jó lett volna minimum elcsípni, úgyhogy ez a hiányérzet bennem van, viszont sportvezetőként egyértelmű, hogy a cél az az, hogy a Veszprém Bajnokok Ligáját nyerjen a csapat, illetve a klub, meg a szurkolókkal együtt, meg hát ugye a magyar férfi kézlabda olyan útra terelni, hogy igyekezzünk újra csatlakozni a kézlabda elithez.
Na és akkor a kérdés, most már azért egy ideje nem játszol, nem vagy aktív, és most már egy ideje benne vagy a sportvezetésben, és másképp ítéled meg a játékosokat is, és talán most vezetői szempontból másképp ítéled meg akár az akkori vezető döntéseket is, amik kedvezően vagy kedvezőtlenül hathattak is akár rád. Milyen játékosnak látod Nagy Lacit vezetőként?
A világ egyik legjobbja, egyértelmű, tehát rengeteg munkát tett bele, abszolút én szorgalmas voltam, szerettem edzeni is.
Maga, ki, most sportvezetőként mond magadra.
Leigazolnám magam. Leigazolnám magam. Igen, leigazolnám magam. Jobb átlövő.
És mit mondaná nekem? De figyelj, Laci, nagyon jó, de erre figyelj, vagy nincs olyan, amit azt mondanál most így ezzel a vezetői gondolkodással, azokkal a célkütőzésekkel, amik vannak a Veszprémben és a válogatottban, mit mondanál Nagy Lacinak, hogy figyelj, Lacikám, most azt kéne csinálni, hogy?
Szerintem ugyanazt mondanám, mint amit láttam pályázni, hogy hozd ő magadat gyakorlatilag, és amit eddig teljesítettél a korábbi pályafutásod alatt, az vitt tovább.
Tehát szeretnéd őt nagyon.
Igen.
Ez tök jó, mert amúgy ilyenkor szokott azért változás lenni az embereknél, hogy amikor vezetők azért a játékosokat másképp látják, és ahogy mondtad, hogy hát a barátságot, a professzionalizmust, a sportot azért külön kell választani, mert nagyon fontos dolog a csapaton belül az összhang és akár a szeretet is, de az csak egy adaléka a sikernek, és nagyon sok mindent hozzá kell megosztani, hogy annak végül mindenki az örömét lássa, és ne pedig a kárát a nagyon nagy szeretetnek és a csapat egységnek. Sportvezetőként hogy látod az akkori sportvezetőket, hogy közelebb kerültél az a gondolkodáshoz, amit esetleg akkor másképp éltél meg, mint játékos?
Igen, ugye itt korábban is említettem, hogy nekem a barcelonai időszak az nagyon meghatározta az életemet, illetve a gondolkodásomat, mind játékos, és a mai fejjel, mint sportvezető azt a részét is. Tehát volt szerencsém belelátni egy ilyen nagyon nagy klubnak a szerkezetébe, szervezetébe, személy összetételébe, és van ez alapján viszonyítási alapom. És gyakorlatilag azt gondolom, hogy a magyar szemlélet, meg a barcelonai, vagy a spanyol szemlélet ötvözéséből egy nagyon jót ki lehet hozni. Úgyhogy nagyon sok dolgot tanultam az akkori vezetőktől, és nagyon sok dolgot tanulok a jelenlegi vezetőktől. Tehát olyan is van, amit mindenféleképpen tovább szeretnék vinni, viszont olyan úgymond negatív példa is volt előttem, amit azt mondom, hogy tök jó, hogy megismertem, mert így biztos, hogy nem szeretnék vezetni.
Mint ami itthon volt. Tehát azt szeretnéd elkerülni.
Nem csak az itthon, tehát voltak pro és kontrák Barcelonában is, és ugyanígy vannak itt pro és kontrák a magyar szemléletben is. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon jó irányba megy a Veszprémi klub, azt mondom, hogy a szövetségben is rendben vannak a dolgok, és mindig is így gondolkodtam játékosként is, és sportvezetőként, hogy mindig lehet jobbat kihozni a dologba, és erre mindenképpen törekedni kell.
Mondd még a pálya. Tehát fontos, hogy a pálya mellett tudjál maradni, mert ugye nagyon ott vagy, tehát minden esetben az nagyon aktívan ott részt veszel a pálya melletti munkában.
Itt most a játékra gondolsz?
Nem, hogy el tudnád engedni a pálya közösségét?
Ó, annyira jó, és nem azt mondom, hogy kényelmes, mert nem azt mondom, hogy kényelmes ez a szerep. Imádom a munkámat, viszont jobban el vagyok foglalva, hogy több időt igényel ez a fajta tevékenység, mint aktív játékosként, úgymond csak az edzésekre, meg a rehabra bemenni, meg a videó elemzésekre. Én szeretem, de nagyon összetett és nagyon időigényes.
És azért sokkal szerethetőbb valóban, hogyha ott tudsz maradni még a csapat mellett, mert egyik nyilatkozatodban mondtad, hogy nagyon régóta nem jársz be már az öltözőben, ez egy tudatos, vagy úgy érzed, hogy megzavarnád őket, hogyha bemenni az öltöző. Veszprémbe sem mész be?
Nem. Ezt elhatároztam magammal, az edző az mindig a játékosoké, illetve az edzőké, hogyha nagyon olyan jellegű dolog van, vagy negatív, vagy pozitív, ami tényleg az öltözőre tartozik, csak akkor természetesen be szoktam látogatni, de nem jellemző. Tehát tudatosan kerülöm. Egyébként ez az edzői, vagy ez az öltözői hangulat, ez az, ami hiányzik még így a kézilabdából, így az aktív sportból. Más része már nem, szerintem több mint 20 év azért elegendő volt, hogy magamba szippancsam, de inkább ez az öltözői hangulat, főleg győztes meccs után azért az hiányzik, de ez a távol létem az öltözőtől lesz abszolút tudatos.
Játékosként hogy érted meg a kudarcokat?
Mindenből lehet tanulni, azokból leginkább igazából, úgyhogy nem, hát persze. Szerintem, hogy valaki nem fáj, vagy valakinek ez nem fáj, az úgy igazából nem érdekli. Akkor ez egy zsoldos, egy igazi munkás, aki jó, ha nyertünk, az is jó, ha kikaptunk, az is jó, holnap után úgyis megkapom a fizetésem, megyünk tovább. Én azért a lelki is tudtam lenni, és nagyon ki tudtam akadni vesztes mérkőzéseken, főleg akkor, hogyha önhibánkból következtek be ezek a vereségek, vagy ezek a vesztes meccsek, úgyhogy igen. Viszont az is tisztában voltunk, pont ugye Gergő említette, hogy ma is felkel a nap. A mai napig így gondolkodom, és főleg egy vesztes meccs után, hogy a francba, viszont előttünk van a javítási lehetőség, és ezzel élni is kell.
És most hogy látod vezetőként, hogy esetleg kudarc éri a csapatot?
Ugyanaz, itt a kudarc az számomra az, hogy milyen mélyű, és hogy milyen sokáig tud tartani. Tehát itt a lehetőség a következő mérkőzéssel, az, hogy jóvá tegyük, az mindenféleképpen benne van. És ugyan nem gépek vagyunk, hanem sportolók, emberek gyakorlatilag, akik hibáznak, ugyanúgy vezetők is, nem lehet mindig a jó igazolásokat csinálni. Tehát törekszünk arra, hogy minél több jobb igazolásunk legyen, vagy jó igazolásunk legyen, viszont valamikor adott esetben egy jó játékos nem feltétlen passzul ahhoz a környezethez, mondjuk, mint a Veszprémi. Úgyhogy igen, itt a kudarcnak a mélység, meg az időtartam, ami nem mindegy.
Fáj? Így vezetőként is, hogyha kudarc éri a csapatot?
Hát na, valamilyen szinten az én felelősségem is, illetve mi felelősségünk is, hogy milyen játékost igazolunk, milyen csapatot teszünk oda, ki ennek a csapatnak a vezetője, mint az edző, a szakmai stáb, tehát hogy ne, ennek szerves része vagyok, és persze ugyanúgy bosszant, mint játékosként.
És a siker? Meg tudod élni a sikert ugyanúgy velük? Tehát tudsz úgy örülni, mint játékosként örültél most sportvezetőként?
Magamba teljes mértékben igen, hiszen ez egy nagyon jó visszajelzés, viszont ezt is tudatosan kerülöm, hogy nem szoktam ott lenni éremátadásról. Tehát lehet, hogy a nevemet bemondják, de hogy nem megyek föl, az a tényleg a csapatnak a sikere, mi ott a háttérben el vagyunk.
Nagyon érdekes amúgy ezt megélni, ez nekem is megadott, hála jó Istennek, hogy játékosként és vezetőként is. És én nagyon féltem attól, hogy nem fogok tisztán tudni örülni annak, hogyha a csapat nyer. És ahogy eljutottunk oda 2013-ban, amikor a VB-t nyertünk, én úgy örültem, talán azt mondhatom, hogy sokkal jobban örültem az ő sikerüknek, mert láttam azt a rengeteg munkát, ami benne van, azt a rengeteg szenvedést, és most, ha visszagondolok arra a mérhetetlen mennyiségű edzésre, meg minden extrára, amit hozzá kellett tenni ahhoz, hogy bármit is nyerjünk, elképesztőnek, vagy elképzelhetetlenek tartom, hogy én azt akkor megtettem, vagy azt megtettük. Tehát én nagyon furcsa ezt visszanézni, viszont őket meg úgy láttam, mintha én soha nem csináltam volna annyit, amennyit ők, vagy nem tettem volna a sikerére annyit, amennyit ők, és úgy sajnáltam őket, hogy hát, hogyha ennyit dolgoztak, hát már csak nyerjenek, és akkor, és ott vagy a végén, hogy úgy örülök neki, hogy végre nyertek, vagy hát, hogy összejött nekik az, amit nagyon-nagyon szerettek volna, de valóban abban igazad van, hogy nagyon kell vigyázni arra az egészséges távolságtartásra, mind a kudarcban, mint a sikerben, hogy vezetőként ne zavard meg ezt a bensőséges kört, amivel megkélje egy csapat a kudarcot, vagy akár a sikert. De a műsorunk címe a Sportolók slágerlistája, úgyhogy valahogy el kell tévedjünk a kézilabdától és az életettől a zenéig, ami valószínűleg, vagy hát remélhetőleg az életed része szintén. Milyen zenéket hallgatsz? Ha hallgat zenét, de hát ez...
Igen, alapvetően mindenevő vagyok, persze vannak kedvencek, és vannak a életnek olyan szakaszai, ahol igenis kell a ritmusosabb diszkó, vagy egy mérkőzés előtt egy jó motiváló zene, ez kétségtelen, viszont van az a műfaj is, amikor szépen ez a chill, ellazulás, tengerpart, egy jó kertbe, egy grillezés mellett, úgyhogy alapvetően tényleg mindenevő vagyok, vannak nagy kedvencek azért.
Hallgassuk meg ezekből egyet.
Jó.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. Where we run. sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Folytatjuk tovább a sportolók slágerlistáját mai vendégemmel, Nagy László kézilabdázóval. Átbeszéltük a sportolói pályafutásodat, rohamléptekben be is mutattad kérdés nélkül az egészet, majd sportoló, sportvezetőként, hogy hogyan látod akár a sikereket, kudarcokat, mint vezető, de még nem avattál be minket azokban a kompetenciákban, hogy felelősségben, amit hát azt mondom, hogy kézilabdában szinte napi szinten meg kell élni itt az átigazolások miatt. Beszélgettünk itt a háttérben arról, hogy a szurkolók bár szeretnének egy nagyon jó csapatot összeállítani, ennek vannak korlátai, és amit talán még akár te sem láttál játékosként, azért sportvezetőként óriási feladat ezt úgy összerakni, hogy sikeres legyen a csapat, és ennek van egy gazdasági oldala, van egy szakmai oldala, van egy edző, van egy szurkolói bázis, hogy ezt az egészet átlátni azért nem kis feladat, és ugye ez lényegében a te dolgod Veszprémben. Már látod ezeket a dolgokat? Érzed ezt a működési mechanizmust, hogy mert a játékosokat ismered, nagyjából a világ összes játékosát ismered, ugyanígy az edzőket is. De hogy könnyű megfőzni egy jó csapatot? Tehát mindent úgy belerakni, hogy az finom is legyen, jól is nézzen ki?
Nyilván, hogy ez egy hosszú folyamat, vagy egy hosszabb folyamat, és majdnem azt mondom, hogy minden edző más és más. Persze van a bázis, mint olyan esetben, hogy a legjobb edzőknek mondjuk az a 5-6 fix játékosok a világon vannak, biztos vagyok benne, hogy mindenki szeretné a soraiba tudni őket. Most, hogy itt Veszprémben megyünk vissza, akkor ugye, és itt a Pászkinak a leigazolása, ami a 2024-es évben történt, ugye olimpia éve, gyakorlatilag egy kapkodásból próbáltuk a legjobbat kihozni, így hoztuk a Pászkit el Bukarestből, gyakorlatilag ki kellett vásárolni, volt egy adott keret, ami a csapatot jellemezte, és utána jöttek a kívánságokat, hogy jó lenne itt meg bizonyos pozíciókon adott esetben változtatni, igyekszünk neki az elvárásokat biztosítani, illetve a feltételeket megadni, és amit te is említettél, ennek vannak mindig egy gazdasági része, amit maximálisan figyelembe kell venni, és a szakmai részét ő felvázolja, vagy közösen felvázolja, amit viszünk az elnökség felé, és utána ugye itt egyeztetni kell, vagy meg kell egyezni a gazdasági részének is, úgyhogy ezt igyekszünk koordinálni és egyensúlyba tartani, szerintem egész jó úton járunk. Alapvetően egy veszprémi játékos állománnyal szerintem nagyon sok csapat kiegyezne, úgyhogy amire törekszünk, az, hogy visszajussunk a Final Four-ba, és adott esetben, hogyha visszakerülnénk, akkor azt szeretnénk megnyerni. Ugye sportban nincs garancia, ezt te teljesen jól tudod, viszont törekvések vannak rá, és szándék van, és ameddig a tulajdonosi háttér, illetve a szponzori háttér ez biztosítja, addig szeretnénk a legjobbakat magunknál tudni, vagy tartani, vagy a későbbiekben leigazolni. Viszont kellenek a klasszikus munkások, akik állandóan húzzák az igát, és hála Istennek vannak ilyenek, és nagyon jó a csapat egység, nagyon jó az öltözői hangulat, úgyhogy vezetőként nagyon nehéz ezt a eredményt úgymond elérni, vagy összehozni, mert tényleg rengeteg dologból adódhat, hogy adott esetben kit tudunk leigazolni, kit nem tudunk leigazolni, meg azt is sajnos tudomásul kell venni, hogy bizonyos játékosok nem feltétlen Veszprémbe akarnak kézilabdázni, vagy szeretnének kézilabdázni, hanem más gondolati síkon választanak csapatot, úgyhogy ezt tudomásul kell venni, úgyhogy ezen dolgozunk, úgymond.
Mi a legnehezebb feladatod?
Egyezkedni, viszont nagyon izgalmas és érdekes.
Játékosokkal,
hát menedzserekkel, igen. Én szerintem a szakmát azt hozzátettük, tehát hogyha valaki követi a Veszprémnek az elmúlt mondjuk 10 évét, ahol 6-7-szer ott voltunk a Final Four-ba, ott mindent meg lehet kérdőjelezni, csak nem a szakmaiságot. Tehát ez mindenféleképpen ez egy jó beugró, illetve amilyen minőségű játékosokat tudunk sorainkba, könnyebb hívó erők ők, mint sem adott esetben egy Lacinak tárgyalni menedzserekkel. Persze ez is egy fontos része, hogy ez egy olyan ember van ott a szakmaiság élén, akinek hosszú távon köze volt a kézabdához, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy tényleg mindenkit ismerek, aki a kézabdán belül dolgozik, ez lehet edző, játékos vagy menedzser, adott esetben cégek is, úgyhogy ez mindenféleképpen nehéz, de hálás feladat. Illetve megint visszatérek, hogy a játékosokkal ugye azt a hangot megtaláljam én is, és itt már barátság nincsen, hanem inkább munka.
Hogy látod a játékosokat, hogy ők, akár a külföldiek is, akiket névről ismersz, mert ugye már nem mindegyike biztos, hogy játszottál együtt vagy, vagy ellene, ők hogy tekintenek rá? Tehát azt mondják, hogy Nagy Laci megkeresett, akkor biztosan megyünk, és akkor leülünk, és érzed ezt a fajta tekintélyt, hogy ugye nem, te most már nem csak saját magadat képviseled, hanem a Magyarország legeredményes, vagy egy legeredményesebb kézzel a klubját is.
Igen, a legfontosabb a hitelesség és az átláthatóság, úgyhogy én ilyen feltételekkel szoktam megkeresni játékosokat, és tényleg a késztények elé állítom, ebből kap egy átlagos, vagy egy kicsivel több, mint átlagos információt, aztán utána abszolút a nyitottság, ami vezérel mind a játékossal, mind adott esetben pedig a menedzserükkel, hogyha ha kell, akkor ugye elhívjuk őket, hogy nézzék meg a várost, nézzék meg a klubot, nézzék meg a klubnak a szerkezetét, de legfőképpen tényleg, amivel megyek tárgyalni, az a szakmaiság és a csapatnak az állománya.
Tehát akkor egy víziót tesztek le előjük, hogy akkor itt Veszprémben az a cél, hogy...
Igen, így van, és ehhez mondjuk XY a játékos mennyire illenek be a képben, milyen szerepet szánunk neki, és ez feltétel. Tehát olyanok is vannak, amikkel nem feltétlen mondjuk húzó vagy top kategóriás játékosok, viszont olyan feltétele jövünk, hogy nagy valószínűség szerint egy második számú lenni azon a pozíción, és ilyen szerepkörbe gondolkodunk.
Nagyon érdekes lehet így összeállítani a csapatot, hogy a pozíciónként egy-két játékost oda elképzelni, velük leülni, egyeztetni, azért ez iszonyat érdekes, és a külsősök számára nagyjából átláthatatlan, és egy nagyon-nagyon hosszú távú tervet kell szövegetni ahhoz, hogy ezek a játékosok, ez a csapat végül összeálljon, és ki tudja szolgálni a szurkolókat, a támogatókat, és amúgy a magyar kézilabdát is. És ha a magyar kézilabdáról beszélünk, akkor ugye elnökségi tag is vagy. Ketté tudod választani a két dolgot? Tehát, hogy elnökségi tag vagy, sőt, három részre, mert hogy van Veszprém elnökségi tagság, és ugye ott a felnőtt férfi válogatott mellett is ott vagy csapatvezetőként.
Igen, ugye a Magyar Kézilabda Szövetségben elnökségi tagként mellesleg az a pozícióm, illetve a feladatom, hogy a férfi felnőtt szakágat koordináljam ugye a szövetségi kapitánnyal, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, hiszen mind a kettő kézilabda, és amikor válogatott van, akkor 100%-ban válogatott, amikor meg Veszprém, egyértelmű, hogy a Veszprém. És a legfontosabb az, hogy a válogatottunk is minél sikeresebben szerepeljen. Alapvetően nagyon fiatal párti vagyok, hiszen én is fiatalként kerültem ki Barcelonába, és a fiatalok hozzák majd a jövőt gyakorlatilag, amit már a jelenbe is építeni kell. És egyébként itt a Csema Rodriguez szövetségi kapitánnyal az elmúlt időszakban számtalan olyan fiatalt hívtunk be, még juniorkorú játékos már a felnőtt válogatottba, egy, hogy szokják a légkört, kettő, meg az, hogy szépen lassan fontosabb szerepet is betöltsenek a felnőtt csapatnál, úgyhogy ha ezt nézzük, egy-két rutinosabb játékost, korból kiindulva rutinosabb játékost kiveszünk, a válogatottnak az életkora az abszolút optimális, hiszen olimpia ciklus kezdetén vagyunk, abszolút rájuk lehet számítani a következő olimpiára, még adott esetben a 32-esre is, úgyhogy játékos állományban megvagyunk, a fiataloknak a fejlődését szemmel kell követni, követjük is, és hát óvni, meggondoskodni kell róluk az, hogy válogatott szinten is tényleg meghatározó szerepet tudjanak betölteni.
Na, azt azért most elmondom, hogy akármit akarok kérdezni, valahogy előre elmondod a válaszaidat.
Ajaj.
Nem baj, mert az lett volna amúgy a kérdésem, hogy a klub és a válogatott között az az óriási nagy különbség, hogy a klubban a csapatot szinte bárkiből tudod építeni. Ott vannak pénzügyi limitek, meg akar jönni, nem akar jönni, tud jönni, nem tud jönni, de hogy ha azt nézzük, hogy korlátlanok a lehetőségek, legyen így, akkor lényegében bármilyen csapatot tudsz építeni. Egyszer sem biztos, hogy olyan sikeres lesz, mert a csapatépítésnek nem az a lényeg, hogy a legjobb lövőket összeszered, mert oda kell egy csomó pozícióra a megfelelő ember, meg kell olyan, aki csapatot tud építeni, kohéziót tud erősíteni, meg kell egy kis bohóc, aki úgy tudja oldani a feszültséget, meg ugye kellnek a kapusok is, tehát hogy azért nagyon nagy matek ezt összeállítani, de amikor ad van egy keret, egy válogatott keret, és ott ugye az állampolgárság határozza meg amúgy, hogy kikből tudsz válogatni, és azon belül nem baj, hogy ők kézilabdázni is tudnak. Ilyen szempontból, hogy látod a magyar kézilabdázás jelenét és jövőjét? Az a keret megvan-e, amiben lehet gondolkozni, és az a keret megvan-e már 4 év múlva, 8 év múlva, ami odaig el tud érni, hogy azt mondjuk, hogy ők sikeresebbek lesznek, mint te valaha voltál.
Igen, közel 5-6 évvel ezelőtt azért a kongtak a vészharangok, gyakorlatilag nem volt feltétlen rózsás a helyzet a férfi válogatott környékén, de hála Istennek kezdjük ezt ráncba szedni, és mint említettem, igyekszünk a úgymond a világ elitjéhez csatlakozni. Vannak tehetséges fiatalok, csak mondom, ezeket a fiatalokat jó kell menedzselni, megfelelő csapatukba kell játszatni, megfelelő játék lehetőséget kell nekik biztosítani, ahol a fejlődésük töretlen, illetve biztosított. vagy Magyarországon, vagy adott esetben országon kívül, a legfontosabb az tényleg, hogy a vállalatot sikeresen szerepeljük, és hogyha szerepeljen, és hogyha azt nézzük az elmúlt 4-5 évben, amilyen célkitűzéseket megfogalmazott a Magyar Kézilabda Szövetség a vállalatot elé, azt maximálisan tudta teljesíteni, úgyhogy ez mindenféleképpen arra ad már így okot, hogy a munka rendben van. Itt is vannak persze olyan periódusok, illetve olyan játékelemek, amiben még lehet és kell is fejlődni, de azt gondolom, hogy jó úton járunk, és egyes vállalatot játékosok azt gondolom, hogy akkor tudnak igazán sokat hozzátenni a vállalatoknak a szereplésé, hogyha a klub szinten is jó klubok esetében fontos szerepet töltenek be. És gyakorlatilag, hogyha ilyen mérkőzéseket játszok mondjuk hetente vagy két hetente klub szinten, biztos vagyok benne, hogy a magyar vállalatoknak a malmára is hajtja ez a vizet.
Melyik fontosabb, a klub siker vagy a vállalatot siker?
Nézd, aki nem
vállalat. Bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek.
Ne, abszolút jó a kérdés.
De kitől, hanem tőled?
Én szerintem mind a kettő nagyon fontos. Vannak olyan játékosok, akik soha az életben nem húzták fel a címeres mezt, nem csak magyarok, hanem külföldiek, akkor egyértelműen úgy gondolja, a klub siker az a legfontosabb, hiszen nem adatott meg neki az a lehetőség, hogy vállalatotba kézilabdázon. Aki már vállalatott is, ott meg nem mérlegel. Klubba is legyen nagyon eredményes, meg legyen vállalatott szinten is nagyon eredményes. Ugye én is hasonlóan ezt átélhettem, hiszen voltam vállalatott játékos, meg voltam klubjátékos a klubba. Fölértünk a csúcsra, sajnos nem a Veszprémben, hanem a Barcelonában, viszont ki van pipálva egy, mint élsportoló, hogy a legjobb, a legrangosabb kupába legyél első. Válogatott szintén ez volt, hogy de jó lenne valamelyik világversenyen mondjuk egy érmet szerezni. És itt jött a hiányérzet. Szerintem a fontossága ugyanolyan fontos mind a kettő.
És a mostani pozíciódból, ha nézed, vizsgálod, hogy klub vagy válogatott?
Ugyanaz mind a kettő.
Ezt azért is kérdezem, mert vannak olyan sporták, akár a vízilabda is, hogy ott azért a klub sikerek eltörpülnek a válogatott sikerek. Mert tehát az, hogy a klubok túl tudjanak élni, és a sportág ide az a tudjon működni, ahhoz kellenek a válogatott sikerek. Mert szinte mindenki, aki vízilabdát szereti idehaza, az kizárólagosan vagy 80-90%-ban a válogatottal azonosítja a vízilabdát. Nálatok ugye nem így van, mert van egy Veszprém, van egy Szeged, és akkor vannak még a időzelbe vett kisebb csapatok, akik szintén nagyon-nagyon szép, akár nemzetközi eredményeket is elérnek, és hát nagyon-nagyon nagy neveket tudnak igazolni, és hát óriási tömegeket mozgatnak meg. Tehát ilyen szempontból akkor azt mondod, hogy a klub is, és a válogatott is szezonálisan akár tudja húzni a kézilabdát. Jó helyzet van idehaza a kézilabda most?
Én azt gondolom, hogy nagyon szeretett és nézett sportág, nagyon jó szurkolótáborral, ugye hála Istennek kíváncsiak ránk, és ez nagyon jó. Veszprémben szintén közel 5500 férőhelyes a veszprémi aréna, több mint a fele bérletesünk gyakorlatilag, hogy 1000 pár száz jegyet nagyon gyorsan elkapkodnak, és ugye elsősorban a Bajnokok Ligája mérkőzése abszolút tehet ház, úgyhogy nagy az igény. Bajnoki mérkőzéseken, hogyha nem Szeged, Tatabánya vagy Ferencváros, akkor már azért a nézőszámos csökken.
Nagyon kényes kérdés. Említetted, hogy a fiatal játékosoknak játék lehetőséget biztosítani, és ugye már közelítek a kérdés felé, vagy a lényeg
mondja
felé.
Mondja a választ kérdésnek?
Tudom, hogy láttad. És ugye a Veszprém egy olyan csapat lenne, ahol azért nagyon komoly mérkőzéseket lehet játszani a fiataloknak, és te ott vagy a felnőtt válogatott mellett, és ott vagy a Veszprém mellett. Mind a kettőben az eredményesség a fontos. Az, hogy a klubban, ugye említettem, hogy egy klubnál azért, ha nem is egyszerűbb, de talán a lehetőségek nagyobbak ilyen szempontból, hogy klub sikert el tudjál érni, hiszen a válogatás az sokkal nagyobb palettán zajlik, tehát sokkal több helyről tudsz játékosokat hozni, míg a magyar válogatottban ez limitált. De hogy az egyik az kiegészíti a másikat, és az egyik alá dolgozik a másiknak, és amíg a klub siker az viszi a kézilabdát, meg Veszprémet, addig a válogatottat meg csak az viszi, aki jó mérkőzéseket játszik. Ez egy ilyen, hát nehéz helyzet, mert mind a két helyen szorongatnak téged, hogy akkor a lehető legjobbat hozd ki ebből az egészből, és itt valami egyensúlyt kell fönntartanod. És akkor a kérdésem az, hogy ezt hogyan tudja a Veszprém és a válogatott ezt a hát nem padhelyzetet, ezt a helyzetet úgy megoldani, hogy mind a kettőnek jó legyen.
Igen, burkoltan kérdezted, igen. Tehát a kérdésed, hogyha az lett volna, hogy miért nincs több magyar játékos a Veszprém, igen, értem, de nem, abszolút jogos a kérdés, és minek után a Veszprémi klubnak a célja az, hogy a Bajnokok Ligája a Final Four-jába bejusson, illetve azt esetlegesen megnyerjük. Kevés a magyar játékost látunk arra, hogy ezt a szerepkört betöltse, illetve az eredményességünk esetlegesen velük elérhetővé legyen, illetve akik szóba kerülhetnek, hát ugye a nagy riválisnál mondjuk adott legjobb a szegedi klubnál vannak. Úgyhogy ez is már egy olyan dolog, ami limitálja a lehetőségünket. Kettő, mint veszprémi klub gyakorlatilag próbálkoztunk, de rájöttünk, hogy nem tudunk nevelni. Tehát az, hogy mi fiatalokat építsünk be, és igen, BL mérkőzéseken játszon, XY beállós poszton, kapuba is betesszük, azt is meg széler is, és hogyha nem nyerünk, az se baj, nálunk itt ilyen nincs. Tehát ugye az eredménycentrikusság az, hogy minden mérkőzés meg kell nyerni, és nincs időnk nekünk próbálkozni és beépíteni fiatalokat. Voltak törekvéseink erre, meg jelenben is vannak, viszont nem az a struktúrával, amit korábban igyekeztünk kipróbálni. Ugye voltak kölcsönbe is játékosunk, akik vagy visszatértek, vagy nem tértek vissza, de igyekszünk tényleg arra törekedni, hogy azért magyar játékosaink legyenek itt Veszprémben, és nem azért csak, hogy mutogassuk őket, hanem tényleg adott esetben pályára is tudjuk tenni. De ezeknek a játékosoknak a száma egyelőre szűk keresztmetszet gyakorlatilag.
Szerintem senki nem akarna helyetben lenni, hogy ezeket a kérdéseket eldöntse, hogy Veszprém és a válogatott, és akkor több magyar játékos, vagy több külföldi, vagy más külföldi játékos, és ugye van egy eredménykényszer mind a két helyen. Ez azért nem egy egyszerű feladat, de hát azért vagy te ott, mert te tudod ezeket megoldani. Pihenésképpen, mielőtt elfordulunk az utolsó részre, meghallgatunk tőled egy újabb hozott számot.
Sportolók sláger listája a Nemzeti Sport Rádióban.
Egyszerű, minden soha.
Sportrádió.
Különleges pillanatok,
közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női kézilabda.
A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens 4 legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjéről a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
That music used to make me smile, and I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
Élmények a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra. Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Megnyugtat most a csend, érzem, hogy végtelen, várom, hogy rám figyelj. Álmomban jól vagyok, hangokba olvadok, nehéz az ébredés.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk tovább a Sportolók slágerlistáját mai vendégemmel Nagy Lászlóval. Hát nagyon sok kézilabdáról beszélgettünk már, a klubról, a válogatottról, szövetségről is, azt is érintettük. Viszont az utolsó részben meg rólad lesz szó. Mit csinálsz, hogyha nem kézilabdázol, ha nem a kézilabda van a fejedben, és nem Veszprémben vagy, vagy itt Budapesten a válogatott mellett ülsz, vagy beszélsz, vagy elemzel, vagy statisztikázol, vagy szakmázol?
Nagyon változó, igyekszem azért a testemet, meg a mentális egyensúlyomat karban tartani, úgyhogy ha jó idő van, akkor kerékpár és szabadtéri futás, adott esetben mondjuk a futás az a kis olaszagorunk a kutyával, akkor igyekszem kicsit ilyen kézlabdamentes időszakot is élni, nagyon szeretek sütni, adott esetben grillezni, igen, hús, tengeri herkentjük.
Főzöl is otthon rendszeresen, hogy bent a konyhában, mert a grillezni számomra a grillezés kint a teraszon, és bent a konyhában ez valami két különböző szakág, ezt nem tudom összehozni én otthon.
Én összetudnám, de nem szeretek bent pancsolni.
Úgyhogy
kint és adott esetben én hidegben is, hogyha kell, és olyan van, akkor begyújtam a grillt. Tudom, hogy a gáz az kicsit lassabb, meg nem olyan hőt ad le, de adott esetben igyekszem még milyen rosszabb idő is.
Mi a specialitás?
Hát állítólag a kékkagylót azt nagyon jó készítem el, ilyen fehérboros alappal, rákott polipot szintén azt mondják, hogy ehető, a sztékeket is egész jó tudom kezelni gyakorlatilag úgy, hogy de hobbista vagyok, tehát nem profi, nem nézek recepteket, hanem ilyen adhok jellege igyekszem a konyhába vagy a grill környékén úgy dolgozgatni, úgyhogy ez mindenféleképpen. Óvatosan kertészkedek, tehát nem viszem túlzásba, de a fűnyírás, hát a fűnyírás az kötelező, a gerebjézés ugye kötelező adott esetben, ugye mecceni a növényeket, úgyhogy, de ezeknek azért utána nézek, mondjuk nem a fűnyírásnak, mert hozzá tudomány nem kell, de mondjuk egy meccésnek az mindenféleképpen, úgyhogy nagyon szeretek enni, finoman fogalmazva, és úgy az ételek, igen.
Akkor megvan a sport is mellé.
Meg.
Rendszeresen, ma említetted a kerékpározást.
Igen, kondi edzés is benne van, de az, hogy rendszeres, van olyan két hét, amikor teljesen kimarad, van olyan két hét, amikor heti négy is benne van. Tehát ez kicsit ilyen idő, meg kedv kérdése nálam. Hogy...
Mikor fájban a tested, hogyha edze, vagy ha nem edze?
Ha nem.
De jó. Én is így vagyok, ezzel borzaszt állapotba tudok kerülni, hogyha nem edzek.
De inkább mentálisan szenvedek tőle. Tehát érzem, hogy a testem már úgy nem, de inkább fejbe, amikor érzem, hogy hiányzik a mozgás.
Amikor edzel, akkor eszedbe jutnak olyan gondolatok, amiket itt nagyon gyorsan leírnál? Mert hogy...
Sajnos nem.
Nem.
De cikáznak a gondolatok bennem. Tehát jönnek, mennek, és tényleg jó lenne lapra vetni ezeket, de egyszerűen.
Ja, úgyhogy sajnos nem írod le?
Igen, hogy nem írom le. Okay. Igen.
Mert képzeld, én azt figyeltem meg magam, hogyha edzek, akkor vagy úgy letisztul a fejem, hogy olyan egész normális gondolatok is megszületnek a fejembe. Tehát nagyon-nagyon jó a sportolásra, megnyugvásra, meg így a minden fölösleges dolgot kiszorítok, és hát a munka az nem tud kiszorulni a fejemből, de a gondolatok azok általában letisztulnak ott. De marad a kondi.
Család. Így van.
Családdal együtt sportolsz?
Hát jó lenne.
Vagy ez igen, vagy mi a családi igen. program? Főzés?
Főzés, hát gyakorlatilag ugye a feleségnek a kis lánya a Fradiba kézilabdázik, úgyhogy hétvégente, hogyha jön, akkor meccset szoktunk látogatni. A nagylányom, hogyha jön, akkor kutyákkal jön, akkor kutyákkal szoktunk sétálni. A kis mozaik családban vagyunk, de hála Istennek tök jó egészséges a légkör, úgyhogy mindig akad valami hétvégi tevékenység. Nekem, hogyha nem meccset látogatok, akkor mondom, a kis csajszínak csináljuk a meccsét, vagy áthívunk barátokat, akkor grillezünk, sétálunk a kutyákkal, azért ez jellemző szokott lenni.
Akkor azért aktívan pihensz.
Igen. Nekem, hogyha kidobnak egy ilyen tengerparton, nekem az első és legfontosabb, hogy olyan szállót kell foglalni, ahol van konditerem. Tehát egyszerűen nem tudok reggeltől estig a medence partján, vagy pedig a tengerpartján feküdni.
Hát a medence partja az igen, az borzasztó lett. Az elképesztő.
Neked aztán végképp, igen.
Hol látja magát Nagy László a következő 5-10 évben? Mindent beleértem.
Ja, a legfontosabb az egészség, a családnak a szeretete, ez mindenféleképpen elengedhetetlen. Az, hogy az embernek van munkája, szerintem óriási dolog, és én tényleg azt hallom, hogy sokan panaszkodnak, hogy sok a munka, igen. Dolgozni akkor kell, amikor van. És a vantól nem kell félni.
Csinálsz magadnak munkát, hogyha nincs?
Igen. Találok, mindig kitalálok, ami így általában ugye egyértelmű, hogy a kézabdával kapcsolatos, hogyha ha nem vesz, mert nem vállalatott, akkor más jellegű, de valami mindig legyen az életemben.
El tudod engedni azért a kézilabdát? Vannak olyan pillanatod, amikor nem kézilabdázol?
El. Abszolút. Amikor nincs érdek, se veszprintől, se vállalatottól, akkor jönnek olyan eredmények, amikor azt sem tudtam, hogy éppen meccs van, vagy valaki játszott és lőtt gól, 8 gólt, vagy 10-et, vagy adott esetben egy sérülés, tök akkor ki tudok kapcsolni. Kevés ilyen van, de ki tudok kapcsolni.
Nagyon sok helyen jártál, nagyon sok mindent megéltél külföldön, idehaza, sportban, magánéletben. Van bakancslistád? Ha nem is írod, de legalább így fejben, hogy még valamit nagyon szeretné megtenni, elmenni.
Helyszínek vannak, igen. Sportesemény is adott esetben lehet.
Például.
De nem vagyok ilyen nagyon vágyakozó, meg ilyen, hogy úristen, mi lenne, hogyha nem. De egy-két olyan helyszín van, igen.
Hova úgy elmenni?
Igen.
És ez bele fog férni a következő 5-10 évedben.
El is van, igen.
Kézilabda, hova fog jutni a következő 5-10 évben? Nagyon nagy hatással vagy rá, tehát ezt nem lehet elvitatni, hiszen a legerősebb, egyik legerősebb klub és a válogatott mellett ott vagy. Tehát a ráhatásod iszonyatosan nagy ilyen szempontból a kézilabdára, a férfira.
Igen. Mint mondtam, ugye váltott szinten fontosnak tartom, hogy csatlakozzunk az elithez, vagy úgy oda kerüljünk, és azt mondom, hogy olyan nehéz, illetve olyan nagy a szórás, hogy elképesztő eredmények születtek most is itt az Európa-bajnoki selejtezőn. Egy röpke eredmény, Feröer-szigetek megverte Hollandiát. És azért a Hollandia nem egy rossz alakulat, gyakorlatilag a Feröer-szigetek egy ilyen feltörekvő kis nemzet, akik szintén elkezdtek tudni kézabdázni. Visszatérve a kérdésedre, válaszként az, hogy a magyar kézilabda az ott legyen a világ elitbe, és mondom, ez a 8-14 hely, ez annyira széles spektrumon mozog, hogy nagyon nehéz és nagyon nagy a versengés, ezen törekszünk, hogy ott tudjunk lenni stabilan.
Iszonyat, hogy mennyire kiegyensúlyozott vagy. Bármilyen kérdést tettem föl, egyikre se mozdultál ki.
Tudom, hogy mi a célom, tehát ugyanúgy, mint játékosként, ugyanúgy tudom sportvezetőként, hogy mik a célok, és igyekszem nagyon reális lenni, és ez nagyon fontos. Nagyon sokan elveszítik ezt a realitást, én tudom, hogy milyen potenciál vannak, milyen nehézségekkel is küzdünk, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a törekvéseink az egyértelmű, hogy játékosként is ugyanazok voltak bennem is, meg a jelenlegi játékosoknak is, mint bennem sportvezetőként.
Köszönöm Nagy Lászlónak, hogy velem tartott ebben a kicsit több mint egy órában. Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, mint játékos és mint sportvezető, és bár nem ígértél semmit a magyar kézilabdázással kapcsolatban, de szerintem bőven elég, hogy ott vagy, és ez egy elég nagy ígéret számunkra, hogy továbbra is szurkolhatunk és várhatjuk azokat az eredményeket, amik eddig voltak, már az elmúlt időszakban, mert ezek azért nagyon-nagyon szép előrelépések voltak, és innentől kezdve tudjuk, hogy sportról van szó, és garancia e tekintetben nincs, bárki is mondja, még a Nagy László mondaná, akkor sem lenne sajnos garancia, mert a teljesítmény az nem készletezhető, annak abban a pillanatban, és akkor kell pontosan összeálljon, hogy mindenki tudjon örülni. Én nagyon remélem, hogy megtead jövőre is a saját számításaidat a Veszprémnél és a válogatottnál is, és nagyon sok boldogságot, jó erőt kívánok neked a következő időszakokra is.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leo Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy, kettő, három.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Sallai és Kerkez sem léphet pályára a kazahok elleni felkészülési mérkőzésen. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Kora nyári idő van. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazak csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek elleni 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, s azóta fájdalmat érez az Achilleszinában. Így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott 19 órától fogadja a kazahokat, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen 2-1 aránt a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett, magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0-ra Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. A cseh Katarina Siňáková és az amerikai Taylor Townsend nyerte a női párost a francia nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt duó a mai döntőben 2 szetben győzte le a másodikként rangsorolt kazah Anna Danilinát és a szerb Alexandra Krunicot. Összességében 8. sorozatban a 3. bajnokok ligája győzelméért léphet ma pályára a Győr női kézilabda csapata. Az Eto tegnap a Brestet győzte le a budapesti elődöntőben, így ma címet védhet a Metz ellen. A Brest Cseszeme Bukarest bronzmeccset 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. A Nemzeti Sportrádió mindkét mérkőzést, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningradi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívülálló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény, ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. A hit megújítására és a közönnyel utasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a világosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A pedagógusokat köszöntette pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek.
Közlekedés.
Egy műszaki hibás jármű foglalja el az egyik sávot az M3-as Budapest felé vezető oldalán, a Hort előtt kiépített.